Isten igéjét Mózes 4. könyvének 11. fejezetéből, a 4-től a 35. versekig olvasom. De a közöttük levő gyülebész nép telhetetlen volt kívánságában, ezért Izrael fiai újra siránkozni kezdtek, és ezt mondták. Ki tart jól bennünket hússal? Emlékszünk, hogy Egyiptomban olcsón ettünk halat, uborkát, dinnyét, pórihagymát, vöröshagymát és fokhagymát. Most pedig elepedünk, mert semmit sem látunk a mannán kívül. A manna olyan volt, mint a koriandermag, hasonló az illatos gyantacsepphez. A nép elszélett és úgy szedegette. Kézimalmon megőrölték, vagy mozsárban megtörték, azután fazékban megfőzték, és lepényt készítettek belőle. Olyan íze volt, mint az olajos süteménynek. Amikor a harmat leszállt éjjel a táborra, akkor szállt le a manna is. Mózes meghallotta, hogy a nép nemzetségeiben mindenki a sátra bejáratainál siránkozik, akkor igen fölgerjedt az Úr haragja, és Mózes is rossznak látta ezt. Ezért Mózes azt mondta az Úrnak: miért tettél szolgáddal ilyen rosszat? Miért nem vagy jó indulattal hozzám? Miért raktad rám ennek az egész népnek a gondját? Vajon bennem fogant-e meg ez az egész nép? És én szültem-e, hogy ezt mondod nekem? Ahogyan a dajka viszi a csecsemőt, úgy vidd az öletben arra a földre, amelyet esküvel ígértem atyáiknak. Honnan vegyek húst, hogy adjak ennek az egész népnek? Hiszen így siránkoznak előttem, adj nekünk húst, hadd együnk. Nem tudom egyedül vinni ezt az egész népet, mert túl nehéz nekem. Ha így bánsz velem, inkább nyomban ölj meg, légy ennyi jó indulattal hozzám, ne kelljen látnom nyomorúságomat. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: gyűjts össze 70 férfit Izrael vénei közül, akikről tudod, hogy a nép vénei és elöljárói. Vidd oda őket a kijelentés sátrához, és álljanak föl ott veled. Akkor leszállok, és beszélek ott veled. Elveszek abból a lélekből, amely benned van, és nekik is adok, hogy veled együtt hordozzák a nép terhét, és ne magad hordozd azt. A népnek pedig mondd meg: szenteljétek meg magatokat holnapra, mert húst esztek. Hiszen így siránkoztok az Úrnak, ki tart jól bennünket hússal. Milyen jó dolgunk volt Egyiptomban, ezért majd ad nektek az Úr húst, és ehettek. Nem csak egy napig ehettek, nem is két napig, nem öt napig, nem tíz napig, nem húsz napig, hanem egy álló hónapig. Míg csak ki nem hányátok, és még meg nem undorodtok tőle, mivel megvetettétek az Urat, aki köztetek van, és így siránkoztatok előtte, miért is jöttünk ki Egyiptomból? Akkor ezt mondta Mózes: 600 000 gyalogos van ebben a népben, amely között vagyok, és te ezt mondod: húst adok nekik enni egy álló hónapig. Vajon lehet-e annyi juhot és szarvasmarhát vágni nekik, hogy elég legyen? Vagy össze lehet-e gyűjteni a tenger minden halát, hogy elég legyen nekik? De az Úr ezt mondta Mózesnek: hát olyan kevés az Úr ereje. Majd meglátod, beteljesedik-e az én beszédem, vagy sem. Mózes kiment és elbeszélte a népnek az Úr szavait, majd összegyűjtött 70 férfit a nép vénei közül, és a sátor köré állította őket. Az Úr pedig leszállt felhőben és beszélt hozzá. Majd elvett abból a lélekből, amely Mózesben volt, és annak a 70 vénnek adta. Amikor a lélek rajtuk megnyugodott, akkor prófétáltak, de máskor nem. Két férfi azonban a táborban maradt. Az egyiknek Eldád, a másiknak Médád volt a neve. Rajtuk is megnyugodott a lélek, mert ők is az összeírottak között voltak. De ők nem mentek ki a sátorhoz, hanem a táborban prófétáltak. Egy szolga meg elfutott és jelentette Mózesnek, hogy Eldád és Médád prófétálnak a táborban. Akkor megszólalt Józsué Nún fia, aki ifjúkorától fogva Mózes szolgája volt, és azt mondta: Uram Mózes, tiltsd meg nekik, De Mózes ezt mondta neki, miért vagy ilyen féltékeny? Bár csak az Úr egész népe próféta volna, és nekik is adná lelkét az Úr. Az visszavonult a táborba, Izrael véneivel együtt. Akkor az Úr szelet támasztott, amely a tenger felől fűrjeket sodort, és lehullatta a táborra, innen is, onnan is egy napi távolságban a tábor körül, két könyöknyire a föld színén. Akkor fölkelt a nép, és egész nap, és egész éjjel, sőt az egész következő napon is gyűjtötték a fűrjeket. Még aki keveset gyűjtött, az is gyűjtött 10 hómert, és sűrűn kiterítették azokat a tábor körül. De a hús még a foguk között volt, még meg sem rágták, amikor az Úr haragra gerjedt a nép ellen, és megverte az Úr a népet igen nagy csapással. Azt a helyet Kibrót Taavának nevezték el, mert ott temették el a telhetetlen népet. Kibrót Taavából elindult a nép Hacérót felé, és Hacérótban tartózkodtak.
Imádkozzunk! Mennyei Atyánk, a Te színed elé gyűjtöttél össze bennünket ezen a mai napon, és Te magad tudod egyedül azt, hogy mi van a szívünkben, milyen indulatokkal, milyen gondolatokkal, milyen érzésekkel jöttünk, terheket hordozva, vagy éppen ünnepelve, rád vágyódva, vagy éppen csak a megszokásból, neked való engedelmességből, de közömbös, megfásult, megfáradt szívvel. Te vagy az, aki megvizsgálsz bennünket. És ahogy halljuk ezt a történetet, Urunk, egyszer csak feldereng ránk, hogy ez a történet oly sok mindenben a mi történetünk. És hogy akárhogy is jöttünk, Te élő és hatalmas Isten vagy, aki cselekszel, aki szabadítasz, aki számon kérsz, aki önmagadat adod, aki megítélsz, veled van dolgunk, veled állunk szemben. Élő, mindenható, hatalmas Isten. Köszönjük neked, Urunk, hogy Te vagy az, aki kihoztad a Te népedet Egyiptomból, és hogy ma azt vallhatjuk meg, ha a Tiéd vagyunk, hogy Te vagy az, aki Krisztus által minket is kihoztál az elveszettségből, a rabszolgaságból, a halálból, a pusztulásból. Köszönjük neked, hogy életünk egy pontján eljöttél hozzánk, elértél bennünket, felnyitottad a szemünket, magadhoz hívtál minket, befogadtál bennünket a Te népedbe. Ugyanakkor azt látjuk, hogy mi vagyunk azok is, akik ugyanakkor oly sokszor elégedetlenkedünk, zúgolódunk, ahelyett, hogy hálát adtunk volna neked oly sok mindenben, azt mondtuk el, hogy mi az, ami nincs, mi az, ami hiányzik. Kétségbe vontuk hatalmadat, mert lehetetlennek láttuk, hogy megtedd, amire szükségünk van. Bocsásd meg, ha így elfordultunk tőled. Bocsásd meg, ha gyaláztunk téged. És arra kérünk most téged, mennyei Atyánk, hogy az Úr Jézus Krisztusért áraszt ki ránk szent lelkedet. Vonj bennünket újra a Te jelenlétedbe. Nyisd fel a mi értelmünket, a mi bensőnket. Hadd lássunk meg téged. Arra kérünk, hogy találkozzál velünk, éppen ott, ahol a leginkább szükségünk van rá. Nem ahol mi tartjuk fontosnak, hanem ahol Te akarsz rámutatni arra, amit az életünkben cselekszel, amire bennünket hívsz, ahogy vigasztalsz, ahogy megfedsz, ahogy korrigálsz, ahogy szólsz, és bárhogy is tégy, mindezt szeretetből teszed, mert szeretsz bennünket. Így kérünk, Urunk, hogy ne engedd, hogy elbújjunk előtted, ne engedd, hogy bezáruljunk előtted, ne engedd, hogy elvonuljon előttünk a Te kegyelmed, a Te jelenléted, az alkalmas idők, mert mi egész mással vagyunk elfoglalva, hanem találkozz velünk, Jöjj, Szentlélek, Úristen! Az Úr Jézus Krisztus nevében kérünk, áldj meg minket a Te jelenléteddel. Szólj igédből, munkálj bennünk, ahogy dicsőítünk, és add, hogy mindenben Te legyél a középpont, Úr Jézus Krisztus, hogy Téged lássunk, hogy Te általad formálódjunk, hogy a Te engedelmes népeddé legyünk. Amen. Isten igéjét Márk evangéliumának a 9. fejezetéből olvasom, a 38. verstől a 41. versig. János ezt mondta Jézusnak: Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követett minket. Jézus azonban ezt mondta: Ne tiltsátok el, mert nincsen senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki inni ad nektek egy pohár vizet az én nevemben, mivel a Krisztuséi vagytok, bizony mondom nektek, hogy el nem marad a jutalma. Nem tudom, hogy éreztél-e már úgy, amikor azt hitted, hogy valami nagyon-nagyon jót tettél, büszke voltál magadra, lelkesen jelentetted a főnöknek, a házastársnak, a barátoknak, várva az elismerő szavakat, miután persze magadat képzeletben már háton veregetted, amikor a dolog teljesen meglepően és váratlanul visszafelé sült el. Hideg zuhany. Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, de eltiltottuk, mert nem követ minket. Szegény János. Milyen lelkes és milyen elégedett lehetett, amikor ezt bejelentette Jézusnak, csak sajnos alaposan mellé fogott. A tanítványság, azaz Jézus követése második nagy kihívásáról szól a mai szakasz. Az elmúlt alkalommal a versengésről beszéltünk, arról, hogy Jézus hogyan tanította az övéit arra, hogy a kérdés, hogy ki az első, az nem úgy vetődik fel, vagy ne úgy vetődjön fel közöttük, mint mindenki más között. Ma pedig a szűkkeblűség, a kizárólagosság, az elitizmus magabiztos elvakultságáról rántja le a leplet. Elnézést, ezt a szót fogom használni, hogy elitizmus. Nem nagyon találtam igazán jó szót, ez a szűkkeblűség, a kizárólagosság, a csak mi vagyunk az igaziak, ez a belső, ez a klikkesedős lelkület, ezt fogom az elitizmussal használni, amikor mi különbek vagyunk, mint mások. Mert ez az, amiről itt szó van. Lássuk hát, hogy mi ez a veszélyes kor, ami Jézus követőit ma is fenyegeti, majd hogy miért fontos, és hogyan aktuális ez a kérdés a számunkra ma, valamint hogy hogyan szabadulhatunk meg, és mire hív Jézus ezzel kapcsolatban. Mi tehát ez a lelkület? Mester, láttunk valakit, aki a te nevedben űz ki ördögöket, és eltiltottuk, mert nem követ minket. Elvégre, mondja János, mi vagyunk a hivatalosak, vagy nem? Hiszen Jézus bennünket erre választotta ki. Ezt olvastuk, nem? Márk 3. Itt van. Minket kiválasztottál arról, hogy ördögöket űzzünk. Elvégre Jézus bennünket felhatalmaztál és kiküldtél arra, hogy a gonosz lelkek felett hatalmat gyakoroljunk, láthatjuk már 6. Ez a mi feladatunk, sőt, a mi kiváltságunk. Mi vagyunk azok, akik veled járunk, akik ezt tőled kaptuk. Ezt a névtelen idegent pedig senki sem ismeri. És mégis használja a te nevedet, amit jogszerűen, és ezt mindenkinek tudnia kell, csak mi használhatnánk. Hát nekünk adtad. Ez az ember nem követ minket, figyeljetek a fogalmazásra. Mester, tehát eltiltottuk, lerendeztük. Adja abba. Mintha azt mondanák a tanítványok, hogy ha minket követne, akkor még használhatná is Jézus nevét. De hát nem követ minket. Mintha azt gondolnák, hogy azzal, amit ők kaptak Jézustól, hogy őket Jézus kiválasztotta, hogy őket Jézus felhatalmazta a gonoszok elleni harcra, innentől ők a letéteményesei Jézus nevének. Mintha azt gondolnák, hogy ők rendelkeznek arról, hogy, hogy ki az, aki valóban Jézus nevében tesz valamit, ki az, ami nem, és a lényeg az, hogy aki olyan, mint mi, aki hozzánk tartozik, na az rendben van. Aki meg külön utakat jár, az nincs rendben. Egészen felháborodnak ezek az emberek azon, hogy valaki más is mer Jézus nevében ördögöket űzni, sőt, úgy tűnik, hogy ez eredményes, miközben nemrég olvastunk arról, hogy ők óriási kutarcot vallottak, amikor az apa hozta a néma lélek által gyötört fiát. Belebuktak, nem ment. Valaki másnak meg megy, Jézus nevében, de nem követ minket, nem a mi csapatunk. Igaz, hogy nekünk nem megy, de nem baj, nem az a lényeg az elitizmusban, hogy eredményes vagy nem, hanem az a lényeg, hogy mi vagyunk a fontosak. Hogy ez a miénk, hogy Jézus csak a miénk, hogy ő csak hozzánk tartozik. Annyira, hogy összekeverik Jézus követését azzal, hogy őket követi-e valaki. Az evangéliumban, amikor követésről van szó, mindig arról van szó, hogy követni Jézust követik a tanítványok. Ez az egyetlen egy hely, ahol valakik arról beszélnek, hogy mert nem követnek minket. Tudnék, azt gondolják, hogy összetévesztik magukat Jézussal. Ha minket nem követ, őt sem követik. Ide érkeznek el. Aki minket nem követ, téged sem követhet, aki hozzánk nem tartozik, hozzád sem tartozik, tehát eltiltottuk őt. Hát ez egy ijesztő látlelet a tanítványokról, de ne forduljunk el, hanem nézzünk bele a tükörbe. A tükörbe. Ha magunkat látjuk meg. Ez ugyanannak az én központú versengő lelkületnek a megnyilvánulása, amivel korábban találkoztunk az előző szakaszban, hogy ki a legnagyobb, arról vitatkoznak. És azt kell erről mondanunk sajnos, hogy miközben sok bűn és sok botrány övezte Jézus követőit a keresztény egyház 2000 éves története során, az egyik legfájdalmasabb és az egyik legnagyobb botrány az éppen ez. Viták, szakadások a keresztény egyházon belül. Én kiátkozlak téged, te kiátkozol engem, Krisztus testét megszaggatva. Mennyi irítség, féltékenység és versengés. Ki az, aki igazán Jézusi, és ki az, aki nem? Klikkek és szekták, nyilatkozatok és zsinatok, ítéletek és eltiltások. Ez része a keresztény egyház történetének, sajnos a jelennek is, vagy része volt a tanítványok életének. Miért beszélek erről? Még mielőtt valaki, aki itt van közöttünk, azt mondaná, hogy hát éppen ez az. Mert hogy az igaz, hogy valóban ez az egyik legnagyobb botrány a kereszténységgel kapcsolatban, hogy egymáshoz viszonyulunk testvérek, de valaki azt mondaná, hogy na éppen ez az, ami miatt hiteltelen számára a Jézusba vetett hit a kereszténység, azért hagyj jegyezzek meg valamit. Tudnélik, nagyon olcsó dolog lenne azt állítani, hogy ezt a lelkületet a kereszténység hordozza magában. És erre legalább két érvem van. Az egyik, hogy képmutató, aki azt állítja, hogy ez a másokat kizáró hozzáállás a kereszténység sajátja, hiszen, ha őszinték vagyunk, ez az ember sajátja. Ez minden ember sajátja. Közel sem a kereszténység hozza magával, hanem az ember valóságos természete. Bibliai szóval megromlott szíve. Ami klikkeket épít, nem már az óvodában. Hogy majd ezt folytassa élete minden napján az ember, mi magunk, aki pártoskodik, aki fontoskodik, aki benfenteskedik, aki rivalizál, aki féltékenykedik. És tudjátok mit? Keresztény és ateista, muszlim, muzulmán és hindú, New Age-es és zsidó, mindegy, mindegy, mind klikkeskedik. Ez persze nem ment bennünket Jézus tanítványait, ezt nem ezért mondtam. Nem ment minket, akik őt követjük, de a valós képhez hozzátartozik, hogy amit itt látunk, és amit oly sokszor azt mondják, hogy na ilyenek a keresztények, széthúznak, vádaskodnak, kiátkozzák egymást. Azért azt mondjuk el az igazság kedvéért, ilyen az ember. Ilyen az ember. A másik érv pedig amellett, hogy a kereszténységnek nem sajátja ez a klikkesedés, vagy elitizmus, ez a az pedig éppen az, ahogy Jézus reagál erre a helyzetre. Nem azt mondja Jánosnak, hogy
Ez az járos rendben! Tiltsátok le őket! De hogy ezt mondja, az ellenkezőjét mondja. Ne tiltsátok el! Ne tiltsátok el, mert nincs senki, aki csodát tesz az én nevemben, és ugyanakkor gyalázni tudna engem. Mert aki nincs ellenünk, az velünk van. Lehet, hogy valakinek Jézus túlságosan nyitott, túlságosan ökumenikus ezen a ponton, meglepően szabad. De ezt mondja, és nem az ennek a magyarázata, és erre visszatérünk még, hogy ő titokban ismerte ezt az ismeretlen ördögűzőt, és titokban ő felhatalmazta, és azért ő is benne volt, csak a többiek nem tudták. Nagyon valószínű, hogy Jézus semmit nem tud erről az emberről. Abban a korban voltak vándorló ördögűzők. Ez egy foglalkozás volt, akik valóban különböző módon megpróbáltak szabadságot hozni megkötözött embereknek. És ugye az egész ördögűzés gondolatban az volt, hogy milyen hatalmad, milyen felhatalmazásod van. A hatalom, a felhatalmazás pedig a névvel függ össze. Akinek a nevét ismered, annak a nevében cselekszel. És egy nagy név volt például, tudjuk akkoriban, hogy Salamon nevével próbáltak elérni eredményt. És valószínű ez az ördögűző, ez hallott arról, hogy Jézus ördögöket űz, hogy Jézus szabadít, és azt gondolta, hogy hát próbáljuk mi is ki. Valahol nem tudjuk, hogy hogyan, milyen kapcsolata volt Jézussal, de valószínű csak úgy elkezdte használni ezt a dolgot a gyógyulás érdekében. De Jézusnak ezek a szavai, mint a tanítványoknak mond, nem arról szól, hogy erről az illetőnek a hitéről mondana bármit is, hanem arról beszél, hogy arra válaszol, hogy ti miért vagytok ilyen szűklátókörűek, ilyen kiszorítósdiak, ilyen elitisták, erről beszél. És akkor eléjük tesz egy tesztet. Ha valaki az ő nevében csodát tesz, azt mondja, az nem fogja őt gyalázni, ha az valóban megtörténik. Az nem fogja a következő mondatban gyalázni. Azaz, aki nincs a mi táborunkban, mondja nekik, de nem ellenség, nem gyalázza Jézust, nem Jézus nevében jót tesz, az velünk van. Aki nincs ellenünk, az velünk van. Hall egy idegenről, és ezt mondja nekik. Mert az Isten országa nyitott, sokkal hatalmasabb, mint ez a 12, akit még Jézus választott. Még náluk is nagyobb. Akik persze bibliaolvasó emberek, azok azt is tudják, és ott van most a fejükben, hogy de egy másik alkalommal Jézus, mint a pont az ellenkezőjét mondaná. Itt azt mondja, hogy aki nincs, mit is mond, belekeveredek itt. Itt ugye azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az mellettünk van. Aki nem ellenség, az barát. Egy másik alkalommal viszont azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van. Aki nem barát, az ellenség. Hogy lehet ez? Hogy lehet ez? Úgyhogy más és más helyzetben hangzik el ez a két egymást különben logikailag valóban kizáró gondolat. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki nincs ellenünk, az mellettünk van, akkor egy olyan emberről van szó, aki szimpatizál vele, aki jó dolgot tesz az ő nevében, csak nincsen benne a táborban, nem ellenség. Amikor Jézus azt mondja, hogy aki nincs velem, az ellenem van, akkor azokról beszél, akik avval vádolják őt meg, hogy ördögi hatalom által üldözi ki az ördögöket. Akik támadják őt, és ebben a helyzetben azt mondja, amikor az ellenséggel áll szembe, hogy ha ellenség vagy, az azt jelenti, hogy vagy velem van, vagy ellenség vagy. Amikor egy semleges vagy egy jó akaratú ember van, akkor azt mondja, nem vagy még benne ebben a táborban, még nem vagy itt, de nem vagy ellenség. Amikor valaki oda jut arra a pontra, így is mondom, ezt nézve, akkor valakiben van Jézus felé indítatás, akár még nem is ismeri őt, tesz jó dolgokat, jót akar tenni ebben az életben, értékes, jó dolgokat, nem ismeri személyesen Jézus, de úgy jót akar, akkor Jézus azt mondja, figyelj, nem vagy ellenség. Amikor valaki viszont találkozik Jézussal egészen személyesen, és arról van szó, hogy döntened kell Jézus mellett, hogy az övé leszel, hogy átadod-e neki az életedet, vagy nem, ezen a ponton viszont az az igaz, hogyha nemet mondasz, akkor ellenség vagy. Akkor bent kell lenni. Amikor már ide jutsz, akkor bent kell lenni. Milyennek az egésznek az aktualitása ma? Két dologról szeretnék beszélni. Az egyik a
a gyülekezetről szól, hogy hogyan viszonyulunk más keresztényekhez, a másik pedig a nem keresztényekhez való hozzáállás. Az egyik biblia magyarázó nagyon találóan fogalmaz, amikor azt mondja, hogy a klikkesedés, ez a lelkület, ez nagyon könnyen megjelenik olyan csoportoknak az életében, akiknek erős küldetéstudatuk van. Tehát ahol erős küldetéstudat van, ott nagyon könnyen megjelenik a kiszorítósdi. Éppen azok a közösségek hajlamosak az elitizmusra, amelyek tagjai meg vannak győződve arról, hogy valami alapvetően fontos és meghatározó történt velük. Ugye? Valószínűleg a bélyeggyűjtők között nincsen olyan különösen nagy harc, mert mindenki gyűjtögeti a bélyegeket. Bocsánat, ha bélyeggyűjtő van, nem akarom őket leszólni. De amikor nem az életünkről van szó, akkor valószínűleg kevésbé döntő ez a kiszorítósdi. Persze mindenhol eljátsszuk azt. De amikor valaki azt mondja, hogy valami alapvető, fontos és meghatározó és életre szóló történt velem, és ezzel együtt egy csodálatos és egy hatalmas ügy részesévé lettem, küldetésem lett. Na az a közösség, és azok az emberek vannak a legjobban kiszolgáltatva ennek a lelkületnek. Márpedig hála Istennek ez jellemez minket. Számosan élték át az elmúlt időszakban, években, hogy Jézus valami egészen újat kezdett az életükben, hogy találkoztatok vele. Befogadtátok őt, megtértetek, új életet kaptatok, egy új közösség részévé lettetek. Egy új küldetés tudattal élitek, mert remélem, hogy így élitek, az életet. És megéljük azt, hála Istennek, hogy Isten megáld minket, mint gyülekezetet. Hogy megújít, hogy növekedést ad. És hisszük azt, hogy nagyon határozottan hisszük azt, hogy küldetésünk van ebben a városban, ebben a világban. Sőt, látásunk is van arról, hogy merre szeretne Isten tovább vezetni minket. Építkezésre készülünk, esti istentiszteletet szándékozunk bevezetni. Miért? Mert hisszük, hogy az evangélium életeket változtat meg. Mert láttuk, hogy az evangélium életeket változtatott meg. Mert hisszük, hogy az evangélium közösségeket formál, hoz létre. Hisszük, hogy hatással van arra a világra, amelyben élünk. Ezek vagyunk. És tudjátok, hogy mi a legnagyobb kísértés éppen ebben a helyzetben, ahol vagyunk? Hol vagyunk a legsebezhetőbbek? Hol bukhatunk el a tanítványság Jézus követése útján, akár egyénileg, akár mint közösség? Éppen ott, ahol ezek a tanítványok. Amikor azt gondoljuk, hogy Jézus csak itt és csak így munkálkodik. Jézus csak úgy munkálkodik, ahogy én azt átéltem. És csak közöttünk. Jó, persze, talán ennyire nem vagyunk szélsőségesebb, de amikor esetleg egy tradicionálisabb református gyülekezetről hallod, akkor azt gondolod, hogy azért ott nem annyira munkálkodik. De nem annyira munkálkodik Jézus. Amikor arról hallasz, valaki beszél arról, hogy hogyan találkozott Jézussal, és ahogy elmondja, az egészen más, mint ahogy te tapasztaltad, vagy átélted, akkor az jár a fejedbe, hogy hát azért csak gazdag rétre kéne jönni ahhoz, hogy az úgy igazán a helyén legyen. Rendben legyen. Amikor abban kezdünk tetszelegni és büszkélkedni, hogy milyen jó ez a gyülekezet. Amikor fontosabb, hogy a táborhoz tartozol, semmint, hogy Jézushoz tartozol. Amikor fontosabb, hogy de jó, hogy én itt vagyok, semmint az a nagyon-nagyon őszinte és mély hála, amit Jézus tett velünk, értünk és közöttünk. Akkor ebben a helyzetben vagyunk. Ugyanezt történik az Ószövetségben, amikor Mózesnek elege van, Uram, kibírja vinni ezt a népet? Nem tudom, hogy gondolhatta ezt. És annyi baja volt velük. És Isten azt mondja, hogy figyelj, elveszek abból a lélekből, ami benned van, a Szent Lélek, aki téged felhatalmaz a terhek hordozására, és adok abból 70 vénnek, majd őket is felhatalmazom a szolgálatra, hogy veled együtt hordozzák a népnek a terhét. Akkor ugye azt történik, hogy ki kell menni a táboron kívülre, ahol a Szent Sátor van, ahol Isten jelen van, mert ott fog leszállni a Szent Lélek. Csak ugye azt történik, hogy kettőben marad a 70-ből. Eldád és Médád. És egy szolga meglátja, amikor leszáll a Szentlélek ott, ahol le kell neki szállni, ahol Isten mondta Mózesnek a Szent Sátornál, leszáll a Szentlélek, és elkezdenek profétálni, mert annak a jele, hogy valóban kapták az Isten lelkét és erejét, akkor kettő meg a táboron belül
titokban, törvénytelenül, minden felhatalmazás nélkül elkezd profétálni, és kirohan a szolga. Uram Mózes, mit csinálnak ezek? És Józsué azt mondja, a másodszámú vezető, Uram Mózes, tiltsd meg nekik! Tiltsd meg nekik! Mit csinál? És mit mond Mózes? Ó, bárcsak az Úr egész népe proféta lenne! Bárcsak mindenkinek adná szent lelkét az Úr! Bárcsak mindenhol áradna az Isten szent lelke! Bárcsak minden keresztény gyülekezetben, felekezetben, akik Krisztust Úrnak vallják, menne előre az evangélium Ura sokkal-sokkal jobban, mint hogy ez történik velünk vagy közöttünk. Na, ez az a helyzet, amiről szó van. És hadd mondjak még egy dolgot mindezen túl, hogy mennyire fájdalmasan református bűn, ki kell mondani, persze minden felekezetnek megvan a saját bűne, csak más szavakat teszi a helyére. A felekezetiségnek nem az, hogy ez így van, az történelem, hanem mit tesz a református? Katolikusokat elintézi azzal, hogy pápisták, a kisegyházakat meg elintézi azzal, hogy szekták. Passz, mi vagyunk. Itt az igazság. És milyen gyorsan ítéletet mondunk azokról, akik nem a mi csapatunkban követik Krisztust. Milyen gyorsan. Akiknek vannak eltérő gyakorlataik és eltérő tanításaik, amikkel esetleg tényleg nem értünk együtt, mi ezek vagyunk, ezt kaptuk Istentől. Nem arról van szó, hogy a magunkét nem becsüljük, vagy értékeljük, erre visszatérek még. De higgyük el, ez a város bőven elég nagy, bőven elég hatalmas ahhoz, hogy Jézusnak nagyon-nagyon sokféle munkája legyen benne jelen. És még így is, azt kell ma mondanunk, az kevés. És ezért áldjuk a testvéreinket, ne tiltsuk. Ez az első aktualitás, a második az egészen más. Az a kérdés, hogy az elitizmus-e vajon, hogy mi keresztények, Jézus követői azt mondjuk, hogy a Bibliával együtt, hogy Jézus nevében van egyedül üdvösség. És akkor itt jön a kérdés, hogy nem ugyanazt tesszük, mint akár más vallások követőivel, mint János. Tekintsünk most így a pillanatra az ismeretlen ördögűzőre, amikor a maga ismeretlenségében most nem a tőlünk különböző keresztényeket, hanem más vallású, vagy magukat éppen nem vallásosnak mondó embereket testesít meg. Az a kérdés vetődik fel, hogy mit jelent, hogy Jézus nevében tesz ez az ember csodát, azaz hol van az a határ, aminek az alapján valakiről kimondhatjuk, hogy velünk van, vagy nincs velünk. És ha Jézus sokkal megengedőbb, sokkal nyitottabb, mint a tanítványok, van ennek határa, és hol? Nagyon sokan ezt szeretnék ebbe beleolvasni, és belehallani, hogy hát, nézzétek Jézus milyen nyitott. Hol van a határ? Azt feltételezik, vagy vetik fel emberek, gondolkodók, hogy beszélhetünk-e olyan anonim, névtelen keresztényekről, akik bár nem ismerik Jézust személyesen, más vallás követőiként, vagy a maguk módján vallásosként, ahogy ma divatos, vagy éppen nem vallásosként, mégis jót tesznek, mert tényleg jó dolgokat tesznek. És ennek alapján az, aki nincs ellenünk, velünk van értelmében, nem mondhatjuk, hogy üdvösségük van. És a következő lépés az, hogy tehát kell nekünk hirdetni Jézust ilyen embereknek, kell Jézusról beszélni más vallású embereknek, vagy maguk módján vallásosoknak, ha ők különben jó emberek, szükségük van-e arra, hogy ők megtérjenek ehhez a Jézushoz, vagy pedig ez ugyanaz a szűkkeblűség, amit János oldalán látunk. És nyilvánvaló, hogy a pluralizmus világában igen népszerű ez a felfogás, hogy hát persze, hogy nem kell. És ezzel együtt, amikor azt tapasztalom újra és újra, és ez teljesen helyén van, hogy amikor arról beszélgetünk bármilyen körben, hogy egyedül Jézus Krisztusban van üdvösség, akkor az azonnal felmerülő és legelső kérdés az, hogy na de mi lesz akkor más vallások követőivel, azokkal, akik nem hallottak Jézus Krisztusról? Vajon az, hogy azt állítjuk a Biblia szavaival, hogy nincsen más névben üdvösség, csak Jézus Krisztusban, mondják, kérdezik ők, azt jelenti, hogy tehát mi azt mondjuk, azt valljuk, azt hiszük, hogy mindenki elkárhozik, örökre elvész Isten számára, aki nem hallott Krisztusról és nem lett keresztény. És sokan azért azért nem tudják, vagy tudják nagyon-nagyon nehezen elfogadni ezt. Találkoztak Jézussal közben, szeretik Jézust, kapcsolatuk van velük, de az agyukban mégis ott ez a nagy probléma, hogy azért nehéz elfogadni nekik, hogy Jézus Krisztus valóban egyedülálló, és egyedül benne van az üdvösség, mert tarthatatlannak vélik azt, hogy ez azt jelenteni, hogy minden ember, aki nem hall róla, az mind elvész. És hadd mondjam azt, hogy jogosan gondolják ezt, mert nem ezt valljuk ezzel. Alapvetően három pozíció létezik ebben a kérdésben. Az egyik a szigorú kizárólagosság álláspontja, amikor a fenti kérdésre, hogy mi lesz tehát azokkal, akik nem hallottak Jézusról, a válasz az, mind elvész. Pont. Ez a kizárólagosság. Aki nem hallott Krisztusról, lehet, hogy hallottatok már ilyet keresztényektől, elég ijesztő. Mind megy a pokolba. Tehát, te rajtad múlik a másik ember üdvössége. Ez is elég kíméletlen. Isten lettem én? És akkor a következő lépés viszont a gyakorlatban az, hogy tehát akkor viszont minden erővel, erőszakkal, módszerrel, manipulációval, agymosással, ha kell, mindenki agyába próbáljuk belenyomni az evangéliumot. Mert minden egyes ember, aki nem hallott Krisztusról, örökre elvész. Ez a szigorú kizárólagosság álláspontja, ami nyilvánvaló tarthatatlan. Hogy egyeztethetjük ezt össze egy bölcs, egy igazságos, egy szerető Istennel? Hogyan kérne Isten számon embereken olyat, ami még nem jutott el hozzájuk? A másik oldalon, a másik szélsőségben, hadd mondjam így, ott a pluralizmus és a relativizmus válasza van, amely azt mondja, hogy hát Jézusra szükség van a keresztény vagy a nyugati kultúrkörben, még mindig ott tartanak ezek, hogy azt hiszik, hogy Jézus európai, meg nyugati, pedig sokkal több Jézus követő van már a világ többi részén, mint a európai vagy a nyugati kultúrában, de nem baj. Tehát, hogy Jézusra szükség van a nyugati kultúrkörben, de egy hindunak vagy egy buddhistának az ő kultúrájában nincs szüksége Jézushoz, Jézusra, az üdvösséghez. Az első azt mondaná, hogy az ismeretlen ördögűző, aki Jézus nevében szolgált, ismerte Jézust és hitt benne teljes szívvel, ugyanúgy, mint a tanítványok. Ő így magyarázná. A másik meg mit mondana? A másik meg azt mondja, hát nézzétek, Jézus azt mondta, jó tesz, velünk van, mi a problémátok? Átsiklik a felet, hogy az én nevemben tesz csodát. Az én nevemben. Ott van újra és újra. Az én nevemben. Egy teológus azt mondja, hogy ez a két látszólag teljesen ellenkező álláspont, a szigorú kizárólagosság és a teljes pluralizmus és relativizmus lényegében egy gyökérről fakad. Lényegében valamiben nagyon is közös. Tudnék, mind a kettőnek az a tulajdonsága, hogy ezek szerint minden túl kerek, minden túl jól működik, és a végén mindenki megtalálja a helyét. Nem? Szigorú kizárólagosság. Aki Jézusban hisz, örök élete van. Aki meg benne nem hisz, nem ismerte meg, elkárhozik. Tehát mindenkit el tudtunk rendezni. A másik oldalon azt mondja, teljesen mindegy, hogy hisz Jézusban, vagy nem hisz Jézusban, Isten nagy-nagy szeretet, kegyelme, a végén a maga módján mindenki üdvözül. Tehát szintén mindenki el van rendezve. Éppen egy hiányzik belőle, így mondja az illető, sehol egy elvarratlan szál, sehol egy kis hely valami meglepetésnek, megoldatlan titoknak. Tudjuk, az egész kérdés, misztérium és titok. És ezért a harmadik megközelítésről egy másik teológus, Leslie Newbegin, így beszél, hogy azt mondja, a harmadik megközelítés az két ellentétes pólus között zajlik. Azt mondja, a Golgota Isten végtelen szeretetének megnyilatkozása, és ugyanakkor a bűn borzalmas sötétségének a leleplezése. Gondolkodásunknak Isten csodálatos kegyelme, és a világ megdöbbentő bűne közti mágneses térben kell zajlania. Ebben az erőtérben élni nagyon nehéz, megterhelő, amikor egyszerre vagyunk Isten ellenségei, mint elveszett bűnösök. Csak hogy ne keverjétek össze az oldalakat. Ő se fogja összekeverni az utolsó. És Isten szeretett gyermekei egyszerre. És azt mondja, hogy mivel a feszültséget csökkenteni akarjuk, ezért elindulunk, valamelyiktől elkezdünk elvonulni. Elindulunk mondjuk Isten szeretete felé, és eljutunk oda, hogy hát nem lehet, hogy bárki is elveszten, nem lehet az ember ennyire gonosz, hát biztos, hogy mindenkinek valahogy csak jó kell, hogy legyen úgy, ahogy van. Tehát nem kell Jézushoz hívni az embereket, nem kell Krisztust hirdetni minden népeknek, és elmegy a pluralizmus irányba, vagy elindul a másik irányba, és azt mondja, hogy, hogy a bűn annyira szörnyű valóság, hogy abból csak Krisztus kegyelme szabadít meg, és aki ezzel nem találkozik úgy, ahogy mi találkoztunk vele, aki nem éli úgy ezt át, ahogy mi átélhettük, az biztos, hogy elvész. És ezzel szemben a bibliai álláspont az, hogy mindenkinek tartozunk Jézus Krisztus evangéliumával és tanúságával. Mindenkinek. Másik oldalról pedig nem tartjuk kézben senkinek az üdvösségét, és nem nyilatkozunk senkiről, aki nem ismeri Krisztust. Ahogy megfogalmazták mások, az üdvösségnek nem mutathatunk egyéb útjára, mint Jézus Krisztusra. Nincs más utunk. Ugyanakkor nem korlátozhatjuk Isten üdvözítő hatalmát. Elfogadjuk azt a feszültséget, és nem törekszünk arra, hogy feloldjuk. Elfogadjuk. Feszültség, titok, misztérium. Egyet tudunk, Krisztust hirdetjük mindenkinek. És egy másikat is tudunk. Nem találgatunk, hogy kivel mi történik. Egyedül az övé az üdvösség kérdése. Ez a másik olyan aktualitás, ami azt gondolom nagyon fontos a mai világban, akár keresztények vagyunk már, akár gondolkodunk, hogy mit is jelent? Mit is jelent az evangélium? És befejezésül, összefoglalásul, milyen konkrét lépésekre hív bennünket Jézus ezzel a lelkülettel, ezzel a hozzáállással, az eritizmussal kapcsolatosan? Hogyan lehetünk hitelesebb tanítványok? Hát elég magától értetődő. Vizsgáljuk meg a szívünket, a beszédünket és a cselekedeteinket. Hogyan viszonyulunk más keresztényekhez? Miben hív Jézus megtérésre? Vajon megszomorította-e Isten szent lelkét azáltal, ahogy másokhoz fordultál, vagy ahogy a gyülekezetben megélted ezt? Ó, egymást is azért le lehet írni és le lehet tiltani. Milyen ítéleteket hordozunk a szívünkben arról, hogy kinek kellene? Kinek jó, kinek mehet, kinek adunk engedélyt, úgymond a szolgálatra, és kinek nem? Tudunk-e úgy tekinteni Jézusban testvéreinkre, mint akikért ugyanúgy meghalt, mint értünk? Mint akiknek ugyanúgy adta a szent lelkét, mint nekünk? Az első tehát megtérés ebből, ha felismerjük, hogy ez a lelkület bennünket alapvetően meghatároz és irányít. Ugyanannak van ennek egy másik oldala is, és azzal is szembe kell nézni az érintetteknek. Tudnék, ez az ige nem csak azt a kérdést veti fel, nyilvánvalóan, hogy ne írjunk le, ne tiltsunk le, úgymond más keresztényeket, hanem abban is megszólít, hogy amikor velünk tették ezt meg mások. És a keresztény gyülekezetben szerzett sebek a legfájdalmasabbak közül valók, mert azoktól kaptuk, akiktől a legkevésbé vártuk. Többen vannak, akik más gyülekezetekből kényszerültek egy-egy ponton az életükben eljönni, és lehet, hogy emögött az húzódott meg, hogy valamiért eltiltottak. Többen átéltük, vagy átélhettük. Hiteltelennek nyilvánították a szolgálatodat, a személyedet, megvonták a bizalmat tőled. Szélsőséges esetben azt is lehet, hogy azt mondták, hogy te már a gonosztól vagy. Amit tett, te már a gonosztól vagy. Fontos, hogy ebben az esetben viszont a sebzettségeddel, a megbántottságoddal, az esetleges gyűlölettel mondjuk ki, mert utána persze gyűlölet van bennünk, ha nem is szoktuk ezt így kimondani, az iránt, aki ezt tette velünk, hogy mindezzel Jézus elé jöjj. És az ő jelenlétében ki tud ma mondani, akár a dicsőítés alatt, Uram, így beszéltek rólam, ezt mondták rólam, így tették hiteltelenné, vagy nyilvánították hiteltelennek a szolgálatomat. Így vonták meg tőlem a bizalmukat. De én most kész vagyok megbocsátani. Kész vagyok ezen túlélni. Kész vagyok ezt elengedni. Bocsánatot kérek azért, hogy hordoztam magamban a haragot. Bocsánatot kérek azért, hogy rosszat beszéltem erről az emberről. Bocsánatot kérek azért, hogy hány embernek elmondtam, hogy mi mindent tettek velem. Hogy mi minden történt velem, és csak azért mondtam újra és újra és újra, mert nem bocsátottam meg. És ezzel csak tovább szítottam a feszültséget, a viszályt, a széthúzást Krisztus testében. Végül pedig, hogyan szabadulhatunk meg igazán az elitista hozzáállásunktól? Csak Jézus
a megfeszített és a feltámadott Jézus által, mert gondoljatok bele, hogy csak Jézusban és Jézus által lehetünk egyszerre hihetetlenül alázatosak, nyitottak másokra, és mégis hihetetlenül bátrak. Mert a kettőre együtt van szükség, annak fényében, amiről szó volt eddig. Ha nem vagyunk bátrak, akkor az életben nem fogjuk tudni képviselni és megvallani Jézust a legkülönbözőbb helyzetekben, a mindennapokban. Ha nem vagyunk alázatosak, akkor meg ugyanazt fogjuk tenni, mint Jánosék. Mindenki más leírunk, aki nem olyan, mint mi. Hol nyerhetünk egyszerre teljes alázatot és nyitottságot arra nézve, hogy Jézus munkája sokkal-sokkal hatalmasabb, mint a miénk. És teljes bizonyosságot és bátorságot arra, hogy de Krisztus az igazság. Csak ő benne és ő előtte, amikor még mélyebben megértjük, magunkba engedjük, beteljesedünk a keresztnek a nagy titkával. Mert mi történik, amikor Jézus betölti az értelmünket, a szívünket, a képzeletünket, és egyre jobban elkezd átformálni, amikor valóban benne lakozunk Krisztusban, úgy, ahogy erről beszél a Biblia. Egy olyan Istent imádunk, aki nem önmagáért, hanem a világért jött. Aki olyan valakit teszünk az életünk középpontjává, aki mindent másért tett, tudatta az életét erre, az egész világért. Azaz, ha valóban ezzel a Jézussal vagyunk kapcsolatban, akkor nem vallásos klubot építünk a saját fontosságunk igazolására, mert ő nem ezt tette, hanem ő odaadta, szétosztotta az életét mindenkinek halálában a kereszten. Ha mi valóban ő belőle érünk, őt látjuk, ő van előttünk, a dicsőítésben rá fixáljuk a gondolatainkat, és belőle érünk egyre jobban átjár, akkor ez az hihetetlen nagy nyitottság és szolgálatkészség kell, hogy megszülessen. Mert ő ezt hozza az életünkbe. És ezzel együtt, ha valóban őrá tekintünk, akkor egyre jobban meg fogjuk érteni, hogy az a Jézus, akihez mi 100%-osan tartozunk, és teljesen az övéi vagyunk, az a Jézus mégis sokkal hatalmasabb, sokkal nagyobb, sokkal több, mint amikor mi őt, amennyire mi őt bármikor is megismerhetjük, és az értelmünkkel, a szavainkkal megragadhatjuk. És ez azt a lelkületet adja, hogy Uram, elfogadom, hogy te máshol is gond munkálkodsz. És vannak helyzetek, amikor ki kell mondani dolgokról, hogy valami nem Isten szerint való, vagy nem Jézus szerint való. De azt gondolom, hogy ez a lelkület ez bennünket türelmessé és óvatossá tesz. Először gondolkodunk, imádkozunk, és csak utána beszélünk. Így jöjjünk most Jézus elé a dicsőítésben, így szegezzük rá a tekintetünket, és így kérjük, hogy mosson át minket, hogy legyünk egy olyan nép, amely teljesen alázatos, és amely teljesen erős abban, hogy őt hirdeti ebben a világban minden teremtménynek. Amen. Imádkozunk. Urunk Istenünk, tisztítsd meg a szívünket minden fontoskodástól, minden elitizmustól, másoknak a kritizálásától, lenézésétől, megvetésétől, gyalázásától, hiszen nem erre hívtál el, és nem ez volt a te szívedben. Kérünk téged hát, hogy vezess bennünket igaz bűnbánatra, és így akarunk, Urunk, elfordulni ettől, és felhagyni ezzel a beszéddel, ezzel a hozzáállással, ezzel a lelkülettel. És ezzel együtt, Úr Jézus Krisztus, szent lelkeddel munkád szívünkbe az evangélium nagy igazságát. Tudunk, hogy te, aki bennünket szembesítesz avval, hogy milyen sok rossz és mocsok lakik az emberben, ugyanakkor felemelsz és szembesítesz azzal, hogy milyen hihetetlen gazdag és csodálatos szeretet van te nálad elkészítve a számunkra. Ölej hát magadhoz bennünket, hogy ez a szeretet, ami a tiéd, áradhasson át rajtunk, és e szerint élhessünk, gondolkodhassunk, beszélhessünk, cselekedhessünk a mindennapokban. Változtasd meg a szívünket, ahogy énekeltünk. Köszönjük, Urunk, a te ajándékaidat a gyülekezetünkben, és kérünk téged, hogy óvó kezedet tartsad felettünk. Őrizd meg minden magabiztosságtól, elbizakodottságtól, lelki gőgtől, sőt, szembesíts azzal, hogy milyen hihetetlenül nagy szükségünk van te rád, és mennyivel több van elkészítve te nálad, ha mi alázatban járunk. Csak hát így bennünket a te követésednek az útján, hogy áldást mondhassunk másokra, hogy áldást vigyünk az életünk minden területén, családban, munkahelyen, barátok közt, osztálytársak életébe, hogy a te szereteted áradhasson rajtunk keresztül az emberekre, és hogy úgy lehessünk bátrak abban, hogy tudjuk, hogy a te nevedben van üdvösség, hogy ugyanakkor szeretőek, sebezhetőek, másokra figyelők, meghallgatók vagyunk. Munkáld ezt ki bennünk. Kérünk, Urunk, azokért, akik közöttünk mindenféle szükségeket hordoznak, imádkozunk, Urunk, a gyászolókért, hogy munkád szívükben a te vigasztalásodat, imádkozunk a betegekért, hogy lelked gyógyító ereje jelenjen meg az életükben. Imádkozunk, Urunk, a reménytelenségben, sötétségben lévőkért, hogy ragyogjon fel világosságod az alagút végén. Imádkozunk azokért, akik anyagi gondokkal küszködnek, munkahelyük elvesztése lebeg a fejük felett, akik próbákon mennek keresztül, mutasd meg hűségedet. Imádkozunk, Urunk, ezért a városért, ahova helyeztél minket, a lakótelepért és Budapestért. Kérünk téged, hogy a te nagy igazságod, a te neved, Úr Jézus Krisztus, valóban új közösségeket hozzon létre, meglévőket újítson meg. Minden keresztény gyülekezetet, felekezetet áldjad meg azzal, hogy hiteles tanúid lehessünk. Imádkozunk, Urunk, a mi országunkért, a mi népünkért. Kérünk, hogy légy velünk, adj bölcsességet a vezetőknek, és adj nekik alázatot ezzel együtt. Áld meg, Uram, ennek a népnek a sorsát, az életét, és fordítsd magadhoz, az Úr Jézus nevében. Amen. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. A mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen.